Hóseás könyve 10-től a 14. fejezetig. Isten terve az az életünkre, hogy gyümölcsöt teremjünk. Ézsaiás könyvének 5. fejezetében Isten Izrael népét egy szőlőskerthez hasonlítja, amelyet beültetett nemes szőlővel, körülvett kerítéssel, de a szőlőskert mégsem termett jó szőlőt. Ennek eredményeként pedig az Úr levette a kezét a szőlőskertről, amely végül elpusztult. Jóel könyvének 1. fejezetében Isten szintén a terméketlen szőlőskert képével élve jellemzi Izrael állapotát. Isten terve népének életére az, hogy gyümölcsöt teremjen. Az ige kifejezetten arra buzdít bennünket, hogy teremjünk sok gyümölcsöt. Jézus is azt mondta, én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt. Látjuk, hogy ebben az ige szakaszban Jézus az egyházról szól. Isten terve tehát az, hogy egyháza sok gyümölcsöt teremjen. Izrael viszont, mivel nem termett jó gyümölcsöt, nem töltötte be azt a szerepet, amit Isten kirendelt neki. Ennek eredményeként pedig Izraelt hamarosan elpusztítják ellenségei az asszírok. Isten a következő panaszt emeli Izrael ellen Hóseás könyvének 10. fejezetében. Buja szőlőtő, Izrael, amely termi az ő gyümölcseit. Vagyis csak magának terem, másoknak nem. Semmi gyümölcsöző nem származott akkor Izraelből. Gyümölcsének sokasága szerint sokasította meg oltárait. Ahogy egyre tehetősebbé váltak, gazdagságukat arra használták, hogy oltárokat építsenek hamis isteneiknek. Földének sokasága szerint jó sok osztopot állított fel. Isten jó földdel és jó léttel áldotta meg őket, de ők gazdagságukat arra használták, hogy hamis isteneknek emeljenek hamis oltárokat és oszlopokat. Csalárda szívük. Az angol King James fordítás szerint pedig megosztott a szívük. És sok embernek szintén ez a baja, hogy megosztott a szíve. Dávid is azért imádkozott a 86. Zsoltárban, hogy teljes szívvel félhesse Isten. Olyan szívet akart, amely csak és kizárólag Istenért dobogott, amely csak és kizárólag Istenre koncentrált, őt akarta imádni és szolgálni. Sok emberrel az a baj, hogy megosztott szíve van. Jézus azonban figyelmeztet bennünket, hogy egyszerre nem szolgálhatunk két úrnak, Istennek és a mammonnak. Egyik felem Istent akarja szolgálni, a másik felem viszont a testies kívánságok után menne. Egyrészt igaz életet akarok élni, másrészt azonban csak belevetném magam a világ gyönyöreibe. Ilyen a megosztott szív. Jakab elárulja nekünk, hogy az e fajta hozzáállás az ingatagság jele. Addig pedig nem tudunk belépni Isten legjobb tervébe, amíg szívünk fele más. Az Úr ezt mondta népének Jeremiás prófétán keresztül. Megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Azt hiszem, bölcsen tennénk, ha mi is így imádkoznánk, mint Dávid. Ó, Uram, segíts, hogy teljes szívvel féljem nevedet. Vedd el belőlem ezt a felemás szívet. Add, hogy teljes szívemmel téged kövesselek. A nép szíve azonban megosztott volt. Csalárda szívük, de most meglakolnak. Isten lerombolja oltáraikat, elpusztítja szent oszlopaikat. Akkor majd mondják. Nincs nekünk királyunk, mert nem féltük az Urat? Mit is tehetne értünk a király? Jönnek majd az asszírok, a városok elpusztulnak, az oltárokat lerombolják, bálványaikat pedig elhurcolják. Az aranyborjút, amelyet az egész nép istenként imádott, Asszíria királya trófeaként viszi majd magával országába. Idővel pedig rádöbbennek majd, hogy mindez azért történt, mert nem az igaz Istent imádták. Nagy szavakat mondtak, hamisan esküdtek, szerződéseket kötöttek, az igazság pedig olyan lett, mint a mezőn burjánzó mérges gaz. Mivel megszegték az Istennel kötött szövetséget, és hamis ígéreteket tettek, amikor a szövetség megköttetett, ezért Isten kiönti rájuk ítéletét. A Bétáveni borjú miatt aggódnak Szamária lakói. A Bétáven nevet maga Isten adta Bétel városának, ahol egy nap aranyborjút állítottak fel, és az északi királyság minden lakójának meghagyták, hogy azt istenként imádják. Szalamon halála után fia Roboám lett egész Izrael felett a király. Amikor azonban súlyos adókat próbált kivetni a népre, a 10 északi törzs fellázadt ellene, és ezt mondta. Mi közünk nekünk Dávidhoz? Nincs közösségünk Isai fiával. Tér sátraidba, Izrael, törődj Dávid a magad házával. A 10 északi törzs tehát függetlenítette magát Roboám uralmától, és mindössze 2 törzs maradt a fennhatósága alatt. Az elszakadó 10 törzs így egy északi királyságba tömörült, őket Izraelnek nevezték, míg a 2 déli törzset Júdának. Az északiak is választottak maguknak királyt Jeroboám személyében. Jeroboám azonban megijedt trónra lépése után. Attól tartott, hogyha az északi királyság lakói továbbra is visszajárnak Jeruzsálembe, hogy a mózesi törvények értelmében ott imádják Istent, akkor idővel elpártol tőle a szívük, és újra hűséget fogadnak majd Roboámnak és Dávid országának. Ezért Jeroboám aranyborjút készítetett és Bételben helyezte el, ahol oltárt is épített neki, majd így szólt a néphez. Eleget jártatok már Jeruzsálembe! Itt vannak isteneid, ó Izrael, akik kihoztak téged Egyiptomból! Jeroboám ezzel bevezette az aranyborjú imádatát Izraelben, mégpedig Bételben, amelyet később maga az Úr nevezett el Bét Ávennek. Az Áven kifejezés a héberben gonoszságot jelent, a Bét kifejezés pedig házat. De vizsgáljuk csak meg a Bétel nevet is. A Bét tehát házat jelent, az El pedig Istent. Vagyis a Bétel jelentése Isten háza, míg Bétáven a gonoszság házát jelenti. Isten tehát megváltoztatta Bétel nevét Bét-Ávenre, mert Isten szemében Bétel többé nem Isten háza, hanem a gonoszság háza volt. A nép tette hozzá. A Bétáveni borjú miatt aggódtak Szamária lakói. Meggyászolja azt a nép, jajgatnak miatta a bálványpapok, mert oda lett dicsősége. Azt is elviszik Asszíriába. Az aranyborjút, amit készítettek, és istenként imádtak. Ajándékul a nagy királynak. Szégyenbe jut Efraim, szégyent val tervével Izrael. Elpusztul Szamária, királya olyan lesz, mint a forgács a víz színén. Elpusztulnak a bétáveni áldozóhalmok, ahol Izrael vétkezik, gaz és bogáns növi be oltárait. Azt mondják majd a hegyeknek, takarjatok el! A halmoknak pedig omoljatok ránk! Isten ítélete el fog jönni. Pogány Isten imádatuk helyszínét gaz és bogáncs növi be. Az emberek pedig az asszírok támadásától rettegve a szikláknak és a hegyeknek könyörögnek majd, hogy omoljanak rájuk és oltsák ki az életüket. A történelmi fejedésekből tudjuk, hogy az asszírok rendkívül kegyetlen emberek voltak. Olyannyira, hogy amikor körülfogtak egy várost, a városlakók inkább tömegesen választották az öngyilkosságot, mint az asszír fogságot. Az asszíriaiak ugyanis nagy előszeretettel csonkították meg fogjaikat. Kitépték nyelvüket, kiszúrták szemüket és megcsonkították a testüket, így mindig hatalmas rettegés kerítette hatalmába azokat, akiket az asszír fogság veszélye fenyegetett. Ezért kiállt majd ez a nép is a hegyeknek, hogy omoljanak rájuk és őrizzék meg őket az asszírok kínzásától. Amikor ezt olvassuk, szinte önkéntelenül is eszünkbe jut a Jelenések 6. fejezete, amelyben a 6. pecsét feltöréséről olvashatunk. A 6. pecsét feltörését hatalmas katasztrófák követik majd, amelyeket Isten az ő ítéleteként bocsát a földre, meteorit esőkre kerül sor, a csillagok lehullanak az égről, ahogyan a fügefa hullatja éretlen gyümölcsét, amikor nagy szél rázza. A nap elsötétül, a teli hold pedig olyan lesz, mint a vér. Az igében azt olvassuk, hogy azokban a napokban így kiáltanak majd az emberek a hegyekhez és a sziklákhoz. Essetek ránk, és rejtsetek el minket a királyi trónuson ülő arca elől, és a bárány haragja elől, mert eljött az ő haragjuk nagy napja, és kiállhat meg. Itt Hósiás könyvében ugyanazt látjuk, hogy amikor Isten kijönti az ítéletét, az emberek megpróbálnak majd elrejtőzni előle. De amikor Isten ítélete eljön, az emberek rájönnek, hogy nincs hová bújjanak. Gibea óta vétkes Izrael. Ha visszalapozunk Izrael történelmében, ha jól emlékszem, Gibea a Benyámin törzsének területén fekvő város volt, ahol egyszer megállt egy férfi, aki Betlehemből tartott hazafelé. A város férfiai azonban bekopogtak ahhoz, akinél vendégeskedett, és követelték kiadatását, hogy férfivel hálhassanak. Ez a történet nagyon hasonlít a Bírák könyvében levőre, amiben Szodomáról olvashatunk. Emiatt Benjamin törzse komoly bajba került. A többi törz megtámadta és legyőzte őket, sőt azt is megfogadták, hogy nem engedik, hogy leányaik egy Benjamin törzséből valóval házasodjon össze. És Benjamin törzse csak nem teljesen kipusztult bűne miatt. Itt Gibeában győzték le őket, az Úr pedig azt mondja Hóseásban, hogy Gibea óta vétkes vagy Izrael. Ez még abban az időben volt, amikor a nép belépett a földre, a Bírák idejében, amikor még nem volt királyuk. Ellenem lázadtak ott, de majd eléri őket Gibeában a háború a gonosz emberek miatt. Megfenyítem őket tetszésem szerint, összesereglenek ellenük a népek, és megbűnhödnek kettős bűnükért. Efraim betanított üsző, szeret gabonát nyomtatni. Én megkímélem szét nyakát, de majd igába fogom Efraimot, Júda szántani fog, Jákob meg boronál. Majd ezt mondja az Úr a népnek. Vessetek magatoknak igazságot, akkor hűséget arathattok. Minden ember vett valamit az életében. Az Úr pedig figyelmeztet bennünket, hogy amit vetünk, azt magunknak vetjük. Az agyunk olyan, mint egy számítógép. Minden nap beletáplálunk valamit. És bizony ugyanúgy, mint egy kompjúter esetében is, a mi fejünkből is azt tör elő, amit előzetesen beletápláltunk. Ezért is kell nagyon odafigyeljünk arra, hogy mit táplálunk bele. Ha romlottságot táplálok az agyamba, akkor romlottság fog belőle előtörni. Pál a következőket mondja a Galatákhoz írt levelében. Ne tévejegjetek, Istent nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Pál itt arra utal, amit gondolatainkba elvetünk. Mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást, aki pedig a léleknek vet, a lélekből fog aratni örök életet. Nagyon fontos, hogy mit vetünk el az agyunkba. Jó, hogy itt vagytok ma este. Jó, hogy Isten igéjét hintitek el a lelketekbe, mert így a lélekből tudtok majd aratni életet. De az élet számos lehetőséget kínál arra, hogy testünknek vessünk. Hiszen ezt látjuk minden nap magunk körül, sőt meg is tapasztaljuk mindenfelé a világban. Gondoljunk csak arra, hogy mivé vált napjainkra a szexualitás és a női test. Imádkoznunk kell, hogy Isten valahogy tisztítsa meg elménket mindattól, amit önkéntelenül is látunk magunk körül. Még csak nem is kell keressük, egyszerűen csak ott van. De ha testemnek vetek, akkor testből fogok aratni. Az Úr viszont ezt kéri tőlünk. Vessetek magatoknak igazságot, akkor hűséget arathattok. Szántsatok föl új szántóföldet. Az angol pedig így fogalmaz, szántsátok fel újra az ugaron hagyott földet. Az ugaron hagyott föld gyakran megkeményedett, hiszen nem művelték meg. Mivel időszakosan nem lazították meg a földjét, a talaj a sok eső hatására egyre keményebb lett, így hiába kelt ki benne a mag, nem tudott gyökeret ereszteni. Előbb újra fel kellett lazítani a földet. És Isten is ezt mondja ebben az ige szakaszban, lazítsátok fel szívetek talaját, hogy Isten igéje a mag ismét gyökeret ereszthessen életetekben. Mert ideje, hogy keressétek az Urat, míg majd eljön és hullatja rátok az igazság esőjét. Itt van végre az ideje, hogy egy emberként keresse népünk az Urat. A mi nemzetünk is vesztébe rohan. Ugyanazok a jelek mutatkoznak ma a mi nemzetünkben, Amerikában, mint amik Izrael és Júda bukását eredményezték. A mi nemzetünk is a pusztulás szélén áll. Izraelhez hasonlóan eleinte mi is Istenre építettük nemzetünket. De akárcsak Izrael, idővel mi is elfordultunk az élő igaz Istentől. Nemzeti szinten, a bíróságokon meghozott ítéletekben, a törvényhozásban, Isten fokozatosan kiszorítottuk a közéletből, a tantervekből. Egy egész nemzet utasította el azt az Istent, aki megerősített bennünket. De mi is olyanok vagyunk, mint Izrael. Nem maradhatunk életben, ha nem Istenre támaszkodunk. Isten így folytatja. Bűnösen szántottatok, álnokságot arattatok, ettétek a hazugság gyümölcsét. Bizony a magad tetteiben és sok harcosodban bíztál. De zendülés támad néped körében, minden erődítményed elpusztul, ahogy Salmon elpusztította Bét Arbelt, amikor a csatában az anyákat gyermekeikkel együtt mészárolták le. Így bánnak el veletek Bételben szörnyű gonoszságotok miatt. Hajnalra menthetetlenül elpusztul Izrael királya. Még gyermek volt Izrael, amikor megszerettem, Egyiptomból hívtam ki fiamat. Ez az igevers Máté evangéliumában is visszaköszön, és ott egy Jézus csecsemőkorára vonatkozó profécia, amikor elviszik őt Egyiptomba. Biztosan emlékeztek, hogy a napkeleti bölcsek Heródesnél érdeklődtek, hogy hol kell megszületnie a Krisztusnak. Heródes az írástudókhoz fordult, és megtudta, hogy az írások szerint Krisztusnak Betlehemben kell megszületnie. Heródes el is küldte a napkeleti bölcseket Betlehembe, ahol megtalálták a fiatal anyát gyermekével. Leborultak előtte, imádták Jézust, és aranyat, tömjént és mirhát raktak lábai elé. Amíg a napkeleti bölcsek Betlehemben tartózkodtak, szólt hozzájuk az Úr. Korábban Heródes udvarában az uralkodó ezt az utasítást adta a bölcseknek, mielőtt elindultak Betlehembe. Menjetek el, szerezzetek pontos értesülést a gyermekről, mihely pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és imádjam őt. Heródesnek természetesen esze ágában sem volt a gyermeket imádni. Heródes egy gonosz vérszomjas király volt, és folyton attól rettegett, hogy valahol valakik éppen egy összeesküvést terveznek ellene. A feleségét és fiait is megölette, mert azt hitte, hogy összeesküvésben vesznek részt. Akkor tehát az a mondás járta, hogy biztonságosabb Heródes disznójának lenni, mint tulajdon fiának, mert annyira retteget, hogy megfosztják őt hatalmától. Amikor tehát a napkeleti bölcsek meglátogatták Heródest, megkérdezték tőle, hogy hol kell megszületnie a zsidók királyának. Meséltek Heródesnek a csillagról, amit követtek, Heródes pedig elküldte őket Betlehembe azzal az utasítással, hogyha megtalálják a gyermeket, értesítsék őt is. Közben természetesen a csecsemő meggyilkolását tervezgette. Amikor a napkeleti bölcsek Betlehembe értek, az Úr figyelmeztette őket, hogy hazafelé tartva ne álljanak meg Heródes udvarában, az Úr angyala pedig figyelmeztette Józsefet, hogy fogja az édesanyját és a kis Jézust, és meneküljön velük Egyiptomba. Ezután Máté ezt az igeverset idézi Hóseás könyvéből. Egyiptomból hívtam el fiamat. Ennek elsődleges jelentése az, hogy Isten az ő népéről beszél, még amikor gyermekek voltak. Megszerette őket, és kihozta fiát Egyiptomból, vagyis kihozta a népet Egyiptomból, és bevitte őket az előre megígért földre. A Szentlélek által azonban Máté kommentárján keresztül láthatjuk, hogy ez az igevers kettős jelentést hordoz, hiszen megjövendőli, ahogy Mária és József a csecsemő Jézussal együtt elmenekülnek Egyiptomba, és Heródes haláláig ott is maradnak. Minél jobban hívtam őket, annál jobban távolodtak tőlem. A baáloknak áldoztak, és bálványoknak tömjéneztek. Amikor Izrael még gyermek volt, egy új bimbózó nép, Isten már akkor szerette őket. Kihozta őket Egyiptomból, és elhívta őket, de ők elfordultak tőle, és hamarosan már hamis isteneknek áldoztak. Pedig én tanítottam járni Efraimot, amikor picik voltak, megtanította őket járni, kézen fogta őket és nevelgette. De ők nem tudták, hogy én viseltem gondjukat. Nem ismerték el, hogy mekkora szerepet töltött be Isten korábban a nép életében. Isten teremtette őket, ő táplálta, ő viselte gondjukat. Karonfogva tanítgatta őket, hogy hogyan kell járni. De ők nem ismerték el Isten segítségét. Mint ahogy napjainkban a mi nemzetünk sem hajlandó felismerni, hogy mekkora szerepet játszott Isten nemzetünk megszületésében és növekedésében. Isten így szólt. Emberi kötelekkel vontam őket a szeretet kötelékével. Úgy bántam velük, mint amikor valaki arcához emeli gyermekét. Jószágosan enni adtam nekik. Most azonban egyesek azt fontolgatták, hogy inkább visszatérnek Egyiptomba, hogy megmeneküljenek az asszír támadástól. Isten kihozta őket Egyiptomból, és bizony mennyire szomorú, amikor azt latolgatjuk, hogy visszatérünk ahhoz, amiből Isten egyszer már megszabadított bennünket. Nem tér vissza Egyiptom földjére, hanem Asszíria lesz az ő királya, mert nem akarnak megtérni. De nem térnek vissza Egyiptomba, ehelyett Asszíria hódítja meg majd őket. Fegyverpusztít városaiban, véget vet a fecsegésnek, és megemészti őket terveik miatt. Népem megrögzötten elfordul tőlem. Hívják őt a felségeshez, de senki sem mozdul. Szívükben elfordultak Istentől, és makacsul más isteneket imádtak. Figyeljük csak meg, hogy mennyire szívhez szólóan könyörög hozzájuk Isten. Bár hátat fordítottak neki, bár nem hajlandók elismerni, hogy ő az Istenük, és inkább más isteneket imádtak, Isten nem akarja őket elengedni. Mennyire szeret minket Isten! Hogyan adnálak oda, Efraim? Hogyan szolgáltatnálak ki, Izrael? Hogyan adnálak oda, mint Admát? Hogyan bánnék veled úgy, mint Ceboimmal? Megindult a szívem, egészen elfog a szánalom. Nem ízóharagom szerint bánok vele, nem döntöm újra romlásba Efraimot, mert Isten vagyok én, nem ember. Szent vagyok köztetek, nem indulatosan jövök. Majd itt az ígéret arra dicsőséges eljövendő napra, amikor Isten visszahelyezi Izraelt kiemelkedő pozíciójába. Az urat fogják követni, mert oroszlánként ordít majd, és ha ordít, remegve jönnek fiai nyugat felől. Amikor Jézus Krisztus Júda oroszlánja visszatér, felordít majd, mint egy oroszlán. Először alázatba jött el közénk szelíd bárányként, hogy önmagát adja áldozatul a világ bűneiért. Ézsaiás ezt írta róla. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Áldozati bárányként jött, hogy feláldoztasson a mi bűneinkért. De amikor visszatér, úgy jön majd, mint egy oroszlán, az állatok királya, győztesen, dicsőségben. És akkor meglátják az emberfiát eljönni a felhőkön, nagy hatalommal és dicsőséggel. És amikor megveti lábát az olajfák hegyén, felordít majd, mint egy oroszlán. És alig várom már, hogy meghalljam ezt az ordítást. Az Ószövetség több helyen is említést tesz erről a mozzanatról. Az egyikkel nem sokára találkozni is fogunk a Jóel 4.16-ban. Ott azt olvashatjuk, hogy felharsan az Úr hangja a Sionon, elordítja magát, mint egy oroszlán. A Jelenések könyvének 10. fejezetében pedig azt olvassuk, hogy amikor Krisztus visszatér a földre, egyik lábát a szárazföldön veti meg, a másikat pedig a tengeren, és ott áll majd egy nyitott könyvecskével a kezében. És akkor felharsan a kijelentés, hogy a világ országai már az Úr országai, Jézus pedig felkiált hatalmas hangon, ahogyan az oroszlán ordít, írja az ige. A Hóseás 11.10 tehát be fog teljesedni, és beteljesüléséről a Jelenések 10-ben olvashatunk. Remegve jönnek Egyiptomból, mint a madár, és az asszír földről, mint a galamb. Letelepítem majd őket házaikba, így szól az Úr. Hazugsággal fordult hozzám Efraim, Izrael háza pedig alattomosan. De Júda még Isten útján jár, a szentek népe álhatatos. Az északi királyság tehát elfordult Istentől, ezért el fog pusztulni. Júda egyelőre még hű Istenhez, de az ő hűtlenségük és ítéletük napja is közeleg. Efraim szelet hajszol, a keleti szelet űzi egész nap, hazugságot és erőszakot szaporít. Szövetséget kötnek Asszíriával, és olajat visznek Egyiptomba. Úgy próbálnak menekülni Isten pusztításától, hogy szövetségre lépnek Asszíriával, és olajat küldenek Egyiptomba. Mindez azonban mit sem ér. Pere van az Úrnak Izraellel, megbünteti Jákobot, ahogy megérdemli, tettei szerint fizet meg neki. Az Úr itt azt mondja Jákobnak, hogy ítélet vár rá, most pedig a történelmi szeméről, a húsvér Jákobról van szó, Ézsau testvéréről. Már az anyamében megcsalta testvérét, ereje teljében pedig Istennel küzdött. Küzdött az angyallal és győzött. Ez az igevers abba az időbe kalauzol vissza bennünket, amikor Rebeka Ézsaut és Jákobot hordta a szíve alatt. Szörnyű terhessége volt, ezért az Úrhoz fordult, hogy megértse, hogy mi történik méhében. Az Úr pedig így válaszolt neki. Két nép van a méhedben, két különálló nép. Egymástól különbözőek, ők harcolnak méhedben. A két testvér két petélyű ikrek voltak. Egyre csak tuszakodtak Rebeka méhében, pedig még meg sem születtek. Ezért volt annyira nehéz lefolyású Rebeka terhessége. Amikor elérkezett születésük pillanata, először Ézau látta meg a napvilágot, és mivel szőrösen jött a világa, Ézaunak nevezték el, ami héberül szőröset jelent. Azután megszületett Jákob is, és még mindig harcolni akart. Szinte még a világon sem volt, amikor megragadta előtte született testvére sarkát, mintha ezt mondaná. Én ugyan nem adom fel ezt a harcot. Így tehát Jákobnak nevezték el, vagyis sarokfogónak. Később, amikor felcseperedtek, elérkezett az idő, hogy édesapjuk Izsák kiossza az atyai áldást idősebb fiának, így megkérte, hogy menjen el, lőjön neki vadat, készítse el úgy, ahogyan szereti, majd vigye be hozzá a sátorba, és akkor Ézau megkapja az áldást. Jákob azonban Ézau ruhájába öltözött, miközben édesanyja gyorsan összeütött egy kis kecskegulyást, és úgy ízesítette, hogy vadhúsnak tűnjön, majd Jákob bevitte azt az édesapjához, aki időskorára már vak volt. És Jákob meg is kapta Izsáktól az Ézaunak kijáró áldást. Az édesapa persze azt gondolta, hogy Ézaut áldotta meg, pedig az áldást Jákob kapta. Miután Jákob kiment édesapja sátrából, Ézau is megérkezett a vadhússal, elkészítette azt, majd bevitte Izsákhoz a sátorba, és így szólt. Apa, tessék, hoztam neked vadhúst, ahogy kérted. Most kérlek, áldj meg engem. Izsák viszont így válaszolt. De hát már megáldottalak. Jaj, ne, biztos a patkány öcsém keze van a dologban. És Ézau akkor sírásra fakadt, és könyörögve kérte Izsákot, hogy áldja meg őt. Hát nekem semmi sem maradt. Áldj meg, áldj meg! De Izsák így felelt. Mindent odaadtam Jákobnak, az áldást is ő kapta. Ézau ezután egyedül azzal vigasztalta magát, hogy eltervezte, hogyha édesapja meghal, utána megöli öccsét. Amikor édesanyja felismerte, hogy mennyire gyűlöli Ézau a testvérét, Rebeka elküldte kisebbik fiát Mezopotámiába, saját családjához, hogy Ézau ne állhasson rajta bosszút. Jákob Mezopotámiában beleszeretett unokatestvérébe, és megegyezett a lány édesapjával, hogy 7 évnyi szolgálat után el is veheti őt feleségül. De Lábán a lány édesapja becsapta őt. Jákob ledolgozta 7 évet, és meg is tartották a mennyegzőt, de mivel felesége arca el volt fátyolozva, Jákob csak másnap reggel vette észre, hogy nem szerelmét adták hozzá, hanem annak nővérét, Leát. Elviharzott hát Lábánhoz, hogy kérdőre vonja. Mit tettél velem, hiszen én Ráhelért dolgoztam 7 éven át, miért adtad akkor nekem Leát? Nálunk az a szokás, válaszolta Lábán, hogy előbb az idősebb testvérnek kell férhez mennie. De ha hajlandó vagy további 7 évet dolgozni nekem, akkor a másik lányomat, Ráhelt is feleségül veheted. Úgyhogy Jákob újabb 7 évig robotolt, majd feleségül vette Ráhelt, és továbbra is Lábán házánál szolgált. De most már előzetes megegyezés alapján a marhák és a juhok egy része az ő tulajdonát képezte. Jákobot pedig gazdagon megáldotta Isten, és egyre tehetősebbé vált. Jákob idővel látta, hogy unokatestvérei egyre irigyebbek rá, sőt még maga Lábán is. Ezért elhatározta, hogy visszatér szülőföldjére, mielőtt még túl kellemetlenné válik a helyzet. Jákob tehát egy nap elindult családjával, házanépével és minden állatával. Felesége Ráhel azonban férje tudtán kívül magával vitte Lábán családjának házi istenét is. Amikor Lábán hazatért a mezőről és kereste Jákobot, tudomására jutott, hogy Jákob pár nappal korábban mindenével elindult hazafelé. Több se kellett Lábánnak. Gyorsan összegyűjtött egy maroknyi csapatot, és azonnal Jákob nyomába eredt. Mielőtt azonban utolérte volna Jákobot, egy nappal előtte az Úr meglátogatta Lábánt, és megparancsolta neki, hogy egy ujjal sem merjen hozzányúlni Jákobhoz, különben nagy bajban lesz. A következő nap Lábán utol is érte Jákobot, aki végül a szemére vetette. Hát nem elég, hogy elviszed a lányaimat és a vagyont, ráadásul még a házi istenemet is elloptad? Jákob nem tudta, hogy a házisten Ráhelné volt, ezért így szólt. Rendben, ha megtalálod, Lábán viheted, és akinél megtalálod, az ne maradjon életben. Lábán azonnal átkutatott mindent, mivel azonban Ráhel ráült a házistenre, sehol sem találta. Nehéz helyzet állt elő, mert Lábán még mindig dühös volt, és bizony, ha Isten korábban nem figyelmeztette volna, valószínűleg rátámadt volna Jákobra. Lábán be is vallotta ezt Jákobnak. Ha Isten nem figyelmeztetett volna előző éjjel, hogy hozzád ne érjek, most nagy bajban lennél, Jákob. Végül Jákob és Lábán meghúztak egy határvonalat, és megegyeztek, hogy többé egyikük sem lépi át a kijelölt határt. Majd így köszöntek el egymástól. Mitpá! Egyesek ma is úgy használják ezt a kifejezést, mint egy kedves viszontlátásra fordulatot. A mitpá kifejezés viszont azt jelenti, hogy az Úr tartson szemmel bennünket, amikor mi nem látjuk egymást. Igen, csodálatosan hangzik ez első hallásra, de ha a szövegkörnyezetben vizsgáljuk, akkor Lábán itt ezt értette ez alatt. Elviszed tőlem leányaimat, messze leszel, nem fogom tudni rajtad tartani a szemem, te perna hajder, pedig szerintem te becsapsz engem. Az Úr tartson szemmel bennünket, amikor mi nem látjuk egymást. Ha már én nem tarthatom rajtad a szemem, legalább az Úr tartson szemmel téged. Jákob éppen hogy kikerült ebből a feszült helyzetből, amikor hírt kapott, hogy testvére Ézau tart feléjük 400 emberével. Vissza már nem fordulhatott, hiszen Lábánnal meghúzták a vonalat. Előre ment volna szívesen, de arról Ézau közeledett, aki réges-rég megfogadta, hogy megöli Jákobot, most pedig 400 emberével egyenesen feléje tart. A jabbok gázlóhoz érve Jákob két táborra osztotta a velelevő népet abban a reményben, hogy ha Ézau az egyik tábort megtámadja, a másiknak még lesz esélye a menekülésre. Családját átküldte a patak túlsó, remélhetőleg biztonságosabb oldalára, ő pedig ott maradt egyedül. Az igében azt olvassuk, hogy ezután az Úr angyala tusakodott vele egészen hajnal hasadtáig. Jákobnak nehéz napja volt, hiszen Lábánnal vitatkozott, és azt is tudta, hogy a következő nap is nehéz lesz, hiszen megérkezik Ézau 400 emberével. Alaposan ki kell pihennie magát. De az Úr angyala egész éjszaka tusakodott vele, egészen hajnal hasadtáig. Jákob harcos volt, kemény legény, és rendkívül találékony. Jákob eddig még mindig feltalálta magát. Eszessége mindig kisegítette a pálcból. Így hát, amikor az Úrral tusakodott, nem akarta feladni a harcot, egész éjjel kitartott. A hajnal beálltával már látta az Úr, hogy nem bír vele, mert Jákob egyszerűen nem volt hajlandó feladni a harcot, ezért megütötte csípője forgócsontját, így a felső combizmai pedig elsorvadtak. És Jákob megnyomorodott. Az Úr ekkor így szólt Jákobhoz. Bocsáss el, mert hajnalodik. Jákob azonban még mindig kapaszkodott belé, és így szólt. Nem bocsátalak el, amíg meg nem áldasz engem. Az Úr erre megkérdezte, hogy mi a neve. Sarokfogó, jött a válasz. Isten pedig így szólt. Többé nem sarokfogó lesz a neved, hanem Izrael, vagyis aki felett az Úr uralkodik. Első ránézésre úgy tűnik, mintha Jákob makacs kitartásával győzedelmeskedett volna az Úr fölött. De nem így történt. Hóseás könyvében olyan információkat találunk erről a történetről, amelyeknek nem juthatunk akkor birtokába, ha pusztán a Mózes első könyvében található igerészt tanulmányozzuk. Hóseás könyve mélyebb bepillantást nyújt nekünk Jákob tusakodásába az Úrral, így jobban megérthetjük, hogy mi is történt akkor valójában. Már az anyamében megcsalt a testvérét, ereje teljében pedig Istennel küzdött. Küzdött az angyallal és győzött. Hogyan? Sírva könyörgött neki. Látjátok, amikor az Úr megérintette és megnyomorította, Jákob rádöbbent, hogy elfogyott az ereje, és ez már túl sok volt neki is. Összetört Isten előtt, és sírva fakadt. Amikor pedig kérte Istent, hogy áldja meg őt, a hangjában nem arrogáns követelőzés hallatszott, addig ugyan el nem engedlek, amíg meg nem áldasz. Nem, ez egy imádság volt. Kérlek, áldj meg, kérlek, ne menj el úgy, hogy nem áldottál meg. Jákob könnyes szemmel megtörten kérte az Urat, mert ezen a ponton összetört. Isten végül eljuttatta őt arra a helyre, ahová el kellett jusson ahhoz, hogy áldásait kimunkálhassa az életében. Sokszor Istennek el kell juttatnia bennünket önmagunk, erőnk és találékonyságunk legvégéhez, és minden más ajtót be kell zárjon előttünk, amíg úgy érezzük, hogy végső vereséget szenvedtünk, összetörtünk, és nincs hová meneküljünk. Előfordul, hogy Istennek meg kell nyomorítani egy embert ahhoz, hogy erre a helyre eljusson. Most már Jákob is vereséget szenvedett, és végre eljutott arra a helyre, ahol teljesen tehetetlen volt. Kétségbeesésében sírva fakad, és könyörög az Úrhoz. Kérlek, ne menj úgy el, hogy nem áldasz meg engem. Ő pedig meg is kapja a dicsőséges áldást. Isten megváltoztatja a nevét, a névváltozás pedig az egész életében beállt változást jelképezi. Jákob, többé nem olyan férfi leszel, aki találékonyságával és ravaszkodásaival jut előre az életben, hanem olyan férfi leszel, aki felett mostantól az Úr uralkodik. Másnap reggel, ahogy átkelt a patakon, hogy visszatérjen családjához, szinte látom magam előtt, ahogy sántikál, és megpróbálja átverekedni magát a vizen. Ráhel és Lea megpillantják őt, és meglepetésükben felkiáltanak. Mi történt veled? Mitől nyomorodtál meg, Jákob? Szerintem akkor Jákob felegyenesedett, és így válaszolt. Többé ne nevezzetek Jákobnak. Hívjatok Izraelnek. Megváltozott az életem. Többé nem vagyok ravasz terveket szövögető, hanem Izrael, aki felett az Úr uralkodik. A vereség helye elsöprő győzelem helyévé vált Jákob életében. És így van ez a mi életünkben is. Amikor Isten eljuttat bennünket a teljes kétségbeesésig, és úgy érezzük, hogy vége mindennek, ennyi volt, nincs tovább, ez lehet a lehető legnagyobb áldásnapja az életünkben, ha ezen a ponton megtanulunk mindent Istenre bízni, és megengedjük, hogy Isten uralkodjon felettünk. Istenem, a te kezedben van minden, többé nem akarok ravaszkodni. Az életem most már a te kezedben van, most már te uralkodsz az életem felett. Hóseás tehát csodálatos bepillantást ad nekünk Jákob életének ebbe a különleges fejezetébe. 20 évvel korábban, amikor Jákob testvére Ézau elől menekült, megállt Bételben, Isten pedig meglátogatta őt. Jákob Bételben egy kővel a feje alatt álomba szenderült, és különös álmot látott. Egy létre volt a földre állítva, amelynek teteje az égig ért, és Isten angyalai jártak azon le és fel. Amikor Jákob reggel fölébredt, ezt mondta. Bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Semmi jel sem utalt arra, hogy Isten volt azon a helyen. Bétel egy kopár sziklás hely volt. Nem voltak csodaszép tízesések, csak kopár sziklák mindenütt. Nem volt semmi, ami Isten jelenlétére utalt volna. Jákob mégis tudta, hogy Isten ott van, így elnevezte ezt a helyet Bételnek, ami annyit jelent, hogy Isten háza. Bételben talált rá, ott beszélt vele. Bizony az Úr, a seregek Istene az Úr. Ez az ő neve. Térj hát meg Istenedhez, tartsd meg hűségesen a törvényt, és reménykedj szüntelenül Istenedben. Így bátorítja a népet. Kal már lett. Itt már Efraimról van szó. Hamis mérleg van a kezében. Efraim így beszél. Milyen gazdag lettem, vagyonra tettem szert. Nem találhatnak bennem bűnt, semmit sem szereztem vétkesen. Isten pedig így válaszol. De én az Úr vagyok a te Istened Egyiptom óta. Újra sátorlakóvá teszlek, amilyen egykoron voltál. A sátoros ünnepen egy kis házikóban laktak, és arra emlékeztek, hogy milyen hűségesen gondoskodott népéről Isten a pusztai vándorlás idején. Én szóltam a prófétákhoz, én adtam a sok látomást és a példázatot a próféták által. Mivel Gileád gonosz, semmivé kell lennie. Gilgában bikákat áldoznak, de oltáraikból kőhalmok lesznek a szántóföld szélén. Jákob Arám mezeire menekült. Itt megint visszaköszön az az időszak, amikor Jákob testvére Ézau elől menekült. Egy asszonyért szolgált Izrael, egy asszonyért őrizte a nyájat. De próféta által hozta ki az Úr Izraelt Egyiptomból, és próféta által őrizte meg. Itt Mózesről van szó. Efraim az elkeseredésig bosszantotta urát, de ő megtorolja a vérontást, megfizet neki gyalázatosságáért. Ha Efraim megszólalt, mindenki rettegett. Az angol King James fordításban pedig ez áll, amikor Efraim remegve szólt. Vagyis Efraim nem volt büszke, és nem magasztalta fel magát, hanem felismerte saját gyengeségét, és naggyá lett Izraelben. Az angolban pedig azt olvassuk, hogy és az Úr felmagasztaltatott Izraelben. De vétkezett a Baállal, ezért halál vár rá. Az igében azt olvassuk, hogy az igazságosság felmagasztalja a népet, a bűn pedig gyalázatukra van a nemzeteknek. Amikor Efraim remegett, jó helyen volt. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Így volt ez Efraimmal is. Amikor remegve szóltak, Isten felmagasztalta őket, de amikor a Baált kezdték el imádni, akkor elpusztultak. Most is tovább vétkeznek, Isten szobrot csináltak maguknak, ezüst bálványokat a maguk esze szerint. Mesterember készítménye ez mind. Azt mondják, ezeknek áldozzatok. Emberek borjukat csókolgatnak. Ezüst borjukat készítettek maguknak, és amulettként a nyakukban hordták. Amikor azt kívánták, hogy valami jó történjen velük, megcsókolták a nyakukban függő aprócska istenüket. Ez történt Isten népével. Azért olyanok lesznek, mint a reggeli felhő, és amint a korán eltűnő harmat, mint szérűről elsodor polyva, és mint a kémény füstje. Hóseás érzékletes képekben fogalmaz. Amikor elüldözésükről beszél, a reggeli felhőhöz hasonlítja őket, illetve a korán reggel eltűnő harmathoz, amelyet a napsugarai felszárítanak. Majd hasonlítja őket a szérűről elsodor polyvához, és a kémény füsthöz, amelyet tova visz a szél. De én az Úr vagyok, a te Istened Egyiptom óta. Nem ismerhetsz rajtam kívül Istent, nincs más szabadító, csak én. Ezt a szövetséget kötötte velük Isten, amely alapján Isten megalapozza majd őket a földön és megáldja. A szövetségben ez állt. Az Urat imádják, és nem lesz rajta kívül más Istenük. De a nép megszegte az Istennel kötött szövetséget. Isten pedig így szólt. Én gondoskodtam rólad a pusztában, a kiszikkadt földön. Mintha ezt mondaná nekik Isten. Amikor olyan helyzetben voltatok, hogy tudtátok jól, hogy rám kell támaszkodjatok, akkor mindig az én nevemet hívtátok segítségül. Ha volt legelőjük, jól laktak. Jól laktak és fölfuvalkodtak, ezért elfeledtek engem. Amikor beléptek a földre, termékeny tala és jó legelő várta őket. Ők pedig meggazdagodtak, fölfuvalkodtak és elfeledték Istent. És milyen sok emberről elmondható ez? A nehéz időkben, a szükségben és a szegénységben keresik Istent, de később jólétükben megfeledkeznek Istenről, és csak vagyonuk érdekli őket, semmi más. Többé nem a megfelelő szemszögből tekintenek az életre, és a fontossági sorrendjeik is felcserélődnek. Úgy bánok velük, mint az oroszlán, párducként lesek rájuk az úton. Rájuk támadok, mint a kölykét vesztett medve, és föltépem a mellkasukat. Felfalom őket, mint egy nőstény oroszlán, mezeivat szaggatja szét őket. Isten itt mindenféle állatot említ, amikor arról beszél, hogy hogyan fogja elpusztítani Efraimot. Mindamellett azonban Dániel proféciáját is meg kell ezen a ponton említenünk, amelyben az oroszlán Babilónia, a medve a Méd-Perzsa birodalom, a Párdusz Görögország, a mezeivat pedig a Római birodalom. Isten tehát ezeket a népeket használja majd ítéletének eszközeként Efraim ellen. És valóban ez is történt. Először Babilónia igázta le őket, Izrael pedig az asszírok, majd jött a Méd-Perzsa birodalom, azt követően a görögök, és végül Róma a mezeivad. Dániel proféciájában ezeket az állatokat találjuk, ezek tehát olyan birodalmakat jelképeznek, mind Dániel, mind pedig Hóseás könyvében, amelyeket Isten ítéletének eszközeként használ majd népével szemben, amely hátat fordított Istennek. Az vitt romlásba téged, Izrael, hogy ellenem segítőd ellen lázadtál. Isten szeretné, ha felelősséget vállalnának tetteikért, és ne valaki mást hibáztassanak a történtekért. Ők maguk a felelősek azért, ahová jutottak, és nekik kell majd elszámolniuk mindennel Isten előtt. Ó, Izrael, önmagadat tetted tönkre! Ők persze azt mondogatták. Az apák ettek egreszt, és a fiak foga vászott el tőle. De Isten azt mondja, hogy ez nem így van. Izrael önmagát pusztította el. Segítőd ellen lázadtál. Az angolban Isten felkiált. Pedig én vagyok a te segítséged. Annak ellenére, hogy valaki teljesen tönkreteszi saját életét, Isten mégis készen áll arra, hogy segítsen. Bennem van a ti segítségetek. Az Úr azt mondja, hogy ő lesz a királyuk, csak adják át neki életüket, és engedjék, hogy újra ő lehessen az Úr. Hol van királyod? Szabadítsa meg városaidat! Senki más nem segíthet. Adjátok át életeteket Istennek, engedjétek, hogy olyanná tegye az életeteket, amilyenné ő szeretné. Hol vannak bíráid? Hiszen te mondtad, adj nekem királyt és vezéreket. Adtam néked királyt a haragomban, és elvettem az én búsulásomban. Össze van gyűjtve Efraim bűne, el van téve a vétke. Szülési fájdalmak jönnek, de idétlen a gyermek, nem tud idejében kijönni az anya méhből. A legutóbbi igeverset a héber eredeti alapján szó szerint a következőképpen is fordíthatjuk. Elérkezik a gyermek születésének ideje, de nem születik meg. Kiváltom őket a holtak hazájából, megváltom őket a haláltól. Hol van a tövised halál? Hol van a fullánkot holtak hazája? Nincs bennem megbánás. Bizonyos értelemben a sírig kellett süllyednie a népnek. És ez is történt. Emlékeztek, amikor Isten elvitte Ezékiát egy völgybe, amelyben mindenütt száraz csontok hevertek, majd megkérdezte tőle. Emberfia, életre kell nekem még ezek a csontok? Én így feleltem. Ó, Uram, Uram, te tudod! És Ezékiel csak figyelte, ahogy a csontok szépen lassan újra egymáshoz illeszkedtek, inak kerültek rájuk, majd hús növekedett, bőr borította be őket, majd végül talpra álltak. Akkor így szólt az Úr Ezékielhez. Én kihozom Izrael fiait a népek közül, bárhová kerültek. Összegyűjtöm őket mindenfelől, és beviszem őket a saját földjükre. Lelkemet adom belétek, életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken. Ebben az igeversben pedig Hóseás könyvében Isten azt ígéri, hogy kiváltja őket a holtak hazájából. Izrael népének 2000 éven át nem volt hazája. Szétszórodtak a világ minden pontján, nem volt anyaországuk, de Isten megígérte, hogy kiragadja majd őket a holtak hazájából, és megmenti a halálból. És Isten beváltotta ígéretét. Izrael újra egy nemzet, ez pedig arról tanúskodik, hogy Isten hűséges az ő igéjéhez. Egyszer, amikor Izraelben jártunk, éppen valahová autóztunk, felvettünk egy fiatal lányt, aki az izraeli hadseregben szolgált. A feleségem beszédbe elegyedett vele, és megkérdezte tőle, hogy hisze Istenben. Nem, dehogy, válaszolta a lány. Erre a feleségem megkérdezte tőle, hogy olvasta-e már valaha is a Bibliát. Hát persze, muszáj volt, az iskolában kötelező olvasmány. Majd a feleségem feltette a következő kérdést. Na és mit gondolsz a Bibliáról? Szerintem csak kitalált jó az egész. Az emberek találták ki ezeket a történeteket Istenről, hogy legyen mibe higgyenek. Ekkor én is bekapcsolódtam a beszélgetésbe, és megkérdeztem. Szerinted miért a tietek ma ez a föld? Hát mert Isten megígér, jött a válasz. Várjunk csak egy percet. Az előbb azt mondtad, hogy nem hiszed Istenbe, a Biblia pedig mindössze kitalált történetek gyűjteménye, hogy legyen miben hinniük az embereknek. Egy pillanatra megtorpant, és akkor így folytattam. Tudod, hogy én azért hiszek Istenbe, mert ti most itt laktok ezen a földön? Itt létetek puszta ténye az egyik szembetűnő bizonyítéka annak, hogy a Biblia nem tündérmese, hanem valóban Isten igéje, sőt, annak is a bizonyítéka, hogy Isten mindig hű ígéreteihez. Máskülönben ma nem itt élnétek, és nem is lenne jogotok ezen a földön élni. Mivel azonban Isten hű az ígéreteihez, ma itt lakhattok, és ti magatok vagytok ezen a földön bizonyítékai Isten létezésének. Itt Hóseás könyvében Isten megígéri, hogy kiváltja őket a holtak hazájából, és megváltja őket a haláltól. Hol van a tövisett halál? Hol van a fullánkot holtak hazája? Nincs bennem megbánás. Pál apostol valószínűleg erre az ige szakaszra gondolhatott, amikor a korintusiakhoz írt első levelének 15. fejezetében ezeket írta. Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami megvan írva. Teljes a diadal a halál fölött. Halál, hol a te fullánkod? A halál fullánkja a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk, a mi Urunk Jézus Krisztus által. A halál fullánkjától tehát megszabadultunk Jézus Krisztus által. Pál itt kétségtelenül arra utal, hogy Isten elpusztítja majd a halált, az emberek utolsó félelmetes ellenségét. Bár ő a legvirágzóbb testvérei között, majd jön a keleti szél, az Úr szele, amely a puszta felől támad, kiszárítja kútját, elapasztja forrását, megfosztja kincseitől, minden drágaságától. Megbűnhődik Szamária, mert engedetlen volt Istenével szemben. Fegyver által esnek el, csecsemőit ciklához vágják, és terhes asszonyait fölhasogatják. Ahogy Isten is kijelenti, a szörnyűséges ítélet el fog jönni. Nem az, amelyiket Isten hozta rájuk, hanem az, amit ők vontak magukra, mert nem voltak hajlandók visszafordulni Istenhez. Ne Istent hibáztassátok azokért a tragédiákért, amelyek az emberek életében történnek. Isten minden tőle telhetőt megtesz, hogy a tragédiákat elhárítsa. Igyekszik bennünket rávenni arra, hogy kerüljük el a tragédiákat, hiszen figyelmeztet bennünket, hogy ne tegyük azt, amit teszünk, különben bajunk esik. Olyan ez, mintha lenne egy rendkívül makacs gyermekünk, aki mindenáron az utcán akarna játszani. Az egyik nap azon kapott, hogy kint játszik az utcán, és szólsz neki, hogy többé ne tegye, mert veszélyes. Másnap viszont megint kint játszik az utcán. Te ismét figyelmezteted, elfenekeled, megbünteted, minden tőled telhető módszert kipróbálsz, hogy visszatartsod. De az egyik nap elüti az autó, komoly sérüléseket szenved, és egyre csak ezt kérdezgeti. Miért tetted ezt velem, apa? De hát nem én tettem veled. Tudtam, mennyire veszélyes az utcán játszani, ezért figyelmeztettelek. Minden erőmmel azon voltam, hogy visszatartsalak. Megbüntettelek, a lelkedre beszéltem, mindent megpróbáltam, de te ellenálltál nekem. Így van ez az emberekkel is. Isten előre figyelmeztetett, hogy pusztulásba vezet az út, amin jársz. Isten előre figyelmeztetett, hogy bajba kerülsz, hogy megégeted magad. Isten figyelmeztet, megfed, elfenekel, és minden tőle telhetőt megtesz, hogy letérítsen téged a veszélyes útról, de te csak makacsul mész előre, amíg meg nem valósul mindaz, amitől Isten kezdettől fogva óvni próbált. És ekkor felkiáltasz. Nem értem, hogy miért engedte Isten, hogy ez történjen velem. Ha Isten a szeretet Istene, miért engedte meg mindezt? De hát téged terhel a felelősség. Te álltál ellen Istennek. Isten minden tőle telhetőt megtett, hogy megóvjon attól a fájdalomtól, de te nem akartad meghallani a hangját, és még kevésbé akartál neki engedelmeskedni. Ahogy korábban írja az ige, én szóltam a prófétákhoz, én adtam a sok látomást és a példázatokat a próféták által. Isten tehát példázatokon keresztül is szól hozzánk. Évekkel ezelőtt, amikor Toledo városában laktunk Ohio államban, fiatalok felé szolgáltunk, és megígértük a srácoknak, hogy szervezünk egy pikniket az egyik tópartján. Egyik este ki is mentünk a tópartra, és miután jót fürödtünk, tüzet raktunk, és kezdődhetett a buli. Abban a pillanatban, hogy ropogni kezdett a tűz, hirtelen több ezer aprócska bogarat vonzott magához. A bogarak egymás után repültek a lángokba, ahol aztán pillanatok alatt felperzselődtek. Erre néhány srác elhatározta, hogy meg kell akadályozzuk, hogy a bogarak a vesztükbe rohanjanak. Így leszbeálltak, és amikor a bogarak a tűz felé száguldottak, visszaverték őket. A kábult bogarakat pedig kiemelték a parázsból, és a fűre dobták, hogy megmeneküljenek. A srácok beleadtak apait, anyait, teljes erőbedobással a bogarak megmentésén fáradoztak. De amint a bogarak magukhoz tértek, már repültek is vissza a lángokba. Amikor később a komolyabb, beszélgetősebb része következett az esténknek, így szóltam. Emlékeztek, hogy korábban páran közületek megpróbálták visszaverni a bogarakat, nehogy vesztükre a lángokba repüljenek. Beleadtatok apait, anyait. De ha odafigyeltetek, azt is hallhattátok, ahogy Isten megszólít benneteket, és azt mondja, hogy benneteket is próbál megóvni attól, hogy a tűzbe rohanjatok és elpusztuljatok. Ő mindent megtett, amit csak lehetett. De ha nem figyeltek arra, amit mond, nem engedelmeskedtek neki, és nem fogadjátok meg a tanácsát, tönkre tehetitek magatokat, és tönkre is teszitek. Komoly üzenet hangzott el aznap este, Isten egy példázaton, egy hasonlaton keresztül szólt hozzájuk. És Isten gyakran él példázatokkal, amikor szólni akar hozzánk. A 14. fejezet Isten könyörgésével ér véget. Tárt karokkal várja őket vissza, és mindig készen áll, hogy megbocsásson neki. Isten azt mondja, térj meg Izrael Istenedhez, az Úrhoz, mert bűnöd miatt buktál el. Igen, elhagytál engem, a baát és az aranyborjút imádtad, de most térj vissza hozzám. Mert bűnöd miatt buktál el, ez lett a veszted. Ezeket a szavakat vigyétek magatokkal, amikor megtértek az Úrhoz, ezt mondjátok neki. Isten még az imádságot is szájukba adja, és kéri őket, hogy kiáltsanak hozzá, vallják meg vétkeiket. Bocsáss meg minden bűnt, és fogadd szívesen, ha ajkunk gyümölcsét áldozzuk neked. Asszíria nem segít meg minket, lóra sem ülünk többé. Nem nevezzük többé Istenünknek kezünk csinálmányát. Csak nálad talál irgalmat az árva. Isten azt mondja, ha mindezt megteszik, akkor kigyógyítom őket a hűtlenségből, szívből szeretni fogom őket, mert elfordult róluk haragom. Egyszerűen csak kérjetek. Kérjétek, hogy bocsássam meg bűneiteket, kérjétek, hogy legyek hozzátok kegyelmes, és én szeretni foglak benneteket, és elfordul rólatok haragom, kiáltja Isten. Harmat leszek Izraelnek, virágzik majd, mint a lilium, gyökeret ver, mint a Libanon fái. Ágai szétterülnek, ékes lesz, mint az olajfa, és illatos, mint a Libanon. Újra Isten oltalmában fognak élni, gabonát termesztenek, virágzanak, mint a szőlő. Híresek lesznek, mint a libanoni bor. Efraimnak semmi köze többé a báványokhoz. Én meghallgatom, és törődöm vele. Olyan vagyok, mint a zöldelő ciprus, tőlem kapott gyümölcsödet. Isten mindezeket az áldásokat ígéri nekik, ha visszatérnek hozzá. Kérjetek, hogy bocsássam meg bűneiteket. Kérjetek, hogy legyek kegyelmes, és megteszem. De nézzük csak Efraimot. Hóseás könyvének egy korábbi részében így szólt Isten. Bálványokhoz szegődött Efraim, hadd tegye! Reménytelenül egyre mélyebbre süllyedt a bálványimádásban. De Isten már előre látja a napot, amikor visszatérnek hozzá. Zakariás könyvében ezt olvassuk. Rátekintenek arra, akit átdöftek, és úgy gyászolják, ahogyan az egyetlen gyermeket szokták, és úgy keseregnek miatta, ahogyan az elsőszülött miatt szoktak. Azon a napon, amikor rátekintenek arra, akit átdöftek, és felismerik, hogy Jézus valóban az Istentől megígért messiás, akkor megnyitják a szívüket, és befogadják őt. Dicsőségesen egymásra talál majd az Úr és Izrael. Izrael népe szeretettel és bűnbánó szívvel kinyúl majd Isten felé, Isten pedig szeretetben nyúl ki feléjük, és helyreállítja őket. Akkor egyszer is mindenkorra megszabadulnak majd bálványaiktól. Én meghallgatom és törődöm vele. Olyan vagyok, mint a zöldelő ciprus, tőlem kapott gyümölcsödet. Aki bölcs, belátja ezeket, aki értelmes, az megérti. Mert egyenesek az Úr útjai, az igazak járnak rajtuk, a vétkesek elbuknak rajtuk. Mert egyenesek és helyesek az Úr útjai. Aki bölcs és értelmes, belátja ezt. Ekkor többé nem akarsz a saját utadon járni, hanem elhiszed, hogy az Úr útjai helyesek, és elhatározod, hogy azokon mész tovább. De a vétkesek elbuknak. Köszönjük, Atyánk, szeretetedet, amely soha el nem múlik. Köszönjük, hogy minden reggel megújul kegyelmed. Köszönjük, hogy olyan nagy lelkűen árasztod ránk kegyelmedet, és köszönjük, hogy szeretsz bennünket, és a szeretet kötelékével vonz bennünket közelebb magadhoz. Köszönjük, hogy kiöntöd ránk a lelkedet, és megmutatod nekünk az utat. Segíts nekünk, hogy az Úr útjain járjunk. Az Úr legyen veletek, és őrizzen, vezessen, erősítsen, és áldjon benneteket. Az Úr kísérjen benneteket egész héten, és szolgáljon felétek, hogy még inkább tudatába legyetek az Úr jelenlétének. Nyűgözzön le benneteket az Úr ezen a héten szeretetével, kegyelmével és jóságával. Az Úr áldjon és őrizzen benneteket, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.